a tanár úr? Gerő Péter műsora.
Beszéljünk róla együtt. Most miről beszélünk együtt? Mi az, amiben újdonságot jelent, hogyha együtt beszélünk róla? Ma a 2025-ös év 44. hetének a műsorában olyasmiről lesz szó, amiről mindannyian tudunk, de nem igen beszélünk róla. Nagyon kényelmetlen. Ez a téma ugyanis mindannyiunkat érint. Idén másodszor volt alkalmam beszélgetni Elritók Nórával, illetve az első találkozásunk interjú volt a Berettyóújfalun és Toldon működő Igaz Gyöngy Alapítványról, a helyi problémákról, az alapítvány tevékenységéről, eredményeiről és eredménytelenségeiről, a résztvevők terveiről és gondjairól. A felvétel a Szia Tanár úr YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listáján Igaz Gyöngy a mély vízben címen megtalálható, megnézhető. A mostani találkozásunk viszont nem interjú volt, hanem igazi beszélgetés. Amikor két olyan ember, akik a felnőttkori tanulás és tanulássegítés más-más szegmenseivel foglalkoznak, együtt keresik a problémák gyökereit és a megoldás útjait. Persze arról volt szó, hogy egy személy, egy család hogyan változtathat az életén, hogyan léphet túl azon, ahogyan a születése révén a szerencse vagy balszerencse elindította. Volt szó az ehhez szükséges tudásról, motiváltságról, akaratról és minden másról, amit minden kívülálló is szóba hozna. És most dur bele a kényes kérdések egyikébe. Ez az, amiről az előbb azt mondtam, hogy mindannyiunkat érint. Tegyük fel, hogy valakiben megvan az akarat, képes is a szükséges tudás megszerzésére. Vajon mi, azaz a külvilág, megkönnyítjük-e, vagy megnehezítjük az útját? Egyáltalán milyen ez az út? Melyek a sikerei és a buktatói? És hogyan érzi magát az, aki az úton jár? Nem elvont elméletek, hanem tények és tapasztalatok hangzanak el a beszélgetésben. Olyanok is, amelyekben bizony olyasmit kell elmondani, amivel nem érthetünk egyet, de megértjük. Megértjük az indítékait, a gondolkodásmódját, megértjük, hogy valaki számára adott helyzetben miért az a logikus döntés, amelyik végül nem visz előbbre. De a megértés nem jelent egyetértést. Keressük a módját annak, hogy hogyan lehet a változást segíteni. Mielőtt azonban ez a beszélgetés elhangzana, szűk negyed órában Sárközi Jánossal beszélgetek. Vele hosszabb felvétel készült, ez a Szia Tanár úr YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listáján, Más környezet, más nyelvi világ címen nézhető meg. A beszélgetés első kétharmada már elhangzott a rádióban, most az a része következik, amikor Sárközi János, Jani is erről az útról, az előbrelépés útjáról és az ő ezzel kapcsolatos tapasztalatairól beszél. Jani egy egyetlen házból álló tanyáról indult, és ma egy megyeszékhelyen él pénzügyi és telekommunikációs tanácsadóként. A tapasztalatai teljesen valóságosak és hitelesek. Ez a most elhangzó beszélgetés részlet egy tapintatlan kérdésemmel kezdődik, vajon milyenné vált a kapcsolata a korábbi környezetével, és az ott élők vajon hogyan reagáltak az ő tovább lépésére. A Sárközi Jánossal felvett Más környezet, más nyelvi világ című beszélgetés 26. percében kezdődik, ami most hallható.
Említettél történetet vagy helyzetleírást azokról, akikkel együtt gyerekeskedtél, együtt voltál fiatal. Ez azt jelenti, hogy megvan a kapcsolat velük azóta is?
Nincs. A legtöbbükkel azért nincs, nem miattam, tehát én az én részemről az úgy teljesen normális volt, mert rendben volt, hogy ugye én elkerültem, én ugye 13 éves korom óta nem lakok ott már, ugye, mert ott a foci miatt a Pakson kezdtem elélni, aztán ugye már dolgoztam, tehát hogy kikerültem, viszont én azért járogattam vissza valamilyen szinten, és én azt éreztem a legtöbbükön, hogy inkább ők nem akarnak velem beszélni, amit nem értettem először, most már utólag ezt is értem, mert úgy érezték, hogy amikor beszéltünk, már nem egy nyelvet beszéltünk. Szóval akaratlanul máshogy más témák érdekeltek, máshogy beszéltem, nem vettem részt olyan programokon, amiket, és ők ezt úgy fogták fel, hogy most én elmentem, nagyképű lettem, és akkor ez volt 99%-ban. Egy-két barátom maradt onnan is, ők viszont nagyon jó barátaim vannak.
Nagyon finoman, de eléggé egyértelműen jelezted, hogy hol van az a pont, ahol eldől, hogy milyen utat jár be valaki. Akik látták, hogy másmilyen vagy, két lehetőségük volt. Követni ugyanezt az utat? Mert hát látják, hogy meg lehet csinálni onnan indulva, vagy megszakítani veled a kapcsolatot. Melyik a könnyebb? És melyik hova vezet? Volt már tapintatlan kérdésem, de most alulmúlom magam. Látatlanban biztos vagyok abban, hogy volt az életedben olyan időszak, most azon gondolkozom, hogy kimerjem-e mondani, hogy talán véget sem ért, talán sok az életben nem ér véget. Amikor már nem fogad be az a közeg, ahonnan indultál, és még nem fogad be az a közeg, ahova igyekszel.
Volt. Volt ilyen. Az akkor volt, amikor általános iskola vége felé jártam, és akkor jött az a váltás, hogy akkor az a paksi focis történet. Bár egyúttal az a döntés meg is oldotta ezt a kérdéskört, mert hát reggeltől estig elfoglalta minden időmet az, hogy iskola, buszozás, paksra edzeni, hazaérni, tehát hogy nem is nagyon...
Tehát volt egy sodrás, amelyik vitt téged.
Igen. Igen.
Azért tettem fel ezt a kérdést, mert én úgy érzem, hogy ez az a szituáció, amikor valószínűleg sokan feladják. Ez valami iszonyú nyomasztó lehet.
Igen, és nálam is nagyon sokáig tartott, amire feloldódva tudtam ezekbe, akár az új csapatokba beszélgetni, barátkozni, és utólag azt mondom, hogy ez az én hibám volt, hogy ilyen sokáig tartott, mert túl későn mertem nyitni. Tehát ott is azt éreztem, hogy amíg nem teszek le valamit az asztalra, addig én meg se szólalok itt. Pedig...
De hát ez kínosan logikus, hogy így gondolja az ember.
Oké, de olyan szinten, hogy semmit, tehát nullát nem kommunikáltam se a csapattársaimmal, nem maradtam ott, nem mentem el semmilyen programra, nem azért, mert nem lett volna kedvem, hanem egyszerűen úgy föl kellett azt dolgozzon, hogy na most már ide tartozok. Tehát ez túl sok idő volt utólag, pedig én azt gondolom, hogy előbb is befogadtak volna.
Uh-huh.
Így értettem.
Több egyszer kerül szóba a befogadás. Nagyon-nagyon érdekel, hogy ez hogyan zajlik, már csak azért is, mert utaltál arra, amivel sajnálatos módon egyet kell, hogy értsek, hogy előítéletes világban élünk, elzárkózó világban élünk. Hogyan zajlik a befogadás? Ezen azt értem, hogy hogyan fogadnak téged? Hogyan fogadtak az egyes lépések során? Lakóhelyen, munkahelyen, egy hivatalban, ahol valami ügyet intéztél, akár egy olyan egyszerű ügyet, hogy most leülhessünk valahol beszélgetni, de olyan példát mondasz, amilyent akarsz, amilyen szemléletesnek ezzel.
Nem éreztem azt. Én ezen is sokat gondolkodok, mert én sokszor hallom ezt a megkülönböztetést is, hogy bekerül valaki valahova, és akkor kiközösítik, vagy rosszakat mondanak. Én nagyon kevés alkalommal tapasztaltam ezt, és én azt gondolom, hogy azért egyszerűen nem figyeltem rá. Szóval, hogy amikor bekerültem egy új közegbe, én a fejemben az volt, hogy szeretnék ebben, amit csinálok, jó lenni, a legjobb lenni, és amikor először bebizonyítottam magamnak, maradjunk a focinál, vagy a tanulásnál, hogy jó vagyok, és akkor már tudtam, hogy ezt a többiek is tudják, akkor mertem csak elkezdeni nyitni feléjük, mert belülről ezt így éreztem, hogy addig én nem lehet, mert nem fogadnám el.
Azt, hogy előítéletes társadalomban élünk, azt te hoztad szóba. Ennek oka kellett, hogy legyen.
Igen. Alapvetően azt gondolom, hogy viszont ez a sztereotípia is igaz, hogy meg vannak különböztetve az emberek. Szóval, hogy saját magamon, még egyszer mondom, én nagyon kevésszer tapasztaltam, mert valahogy nem jutott el odáig, biztos, hogy volt a háttérben, de hozzám valahogy hogy nem nagyon jutott el, mert én kifelé nem nagyon figyeltem, meg egyszerűen nem is gondoltam erre. Viszont látom, most is felnőttem, meg ahogy most már ugye több munkáján is dolgoztam, ez nagyon benne van, és nagyon örülök, hogy nem jutott el a tudatomig gyerekként nagyon sok esetben, csak egy-két alkalommal, amire emlékszek.
Tehát azt mondod, hogy az ember érzékenységén múlik, hogy érez-e előítéletet, érez-e elzárkózást?
Akkor lehet ezt minimalizálni, hogyha ha folyamatosan tényleg ott van az benned, hogy valamit elég. Bármit, akár tanulás, akár sport, akár bárki, valamiben mindenki tehetséges. És arra figyelni. És amikor így eltelik idő, az lehet, hogy magányos addig, meg hogy csak az otthoniakkal beszélsz, de utána már működik. Szerintem az a kulcs, hogy a fókusz az ne azon legyen, hogy most mennyire rossz nekem, hanem hogy lekösse a figyelmet valami olyan dolog, ami előrébb visz. És akkor nem jut idő arra, hogy azzal foglalkozz, hogy most...
És akkor mások szemébe is az jellemez téged, hogy te az az ember vagy, aki erre fókuszál, és aki ezzel az úton jár.
Igen, kicsit azt érzem, hogy azért gyorsan elvettem a lehetőséget mindig a közegemtől, hogy rosszokat mondjanak rólam, vagy hogy megkülönböztessenek, és utólag visszagondolva, akkor én ezt nem tudtam, csak csináltam, hogy ennek ez volt a lényege, igen, hogy először úgy voltam vele, hogy magamnak aztán mindenkinek bebizonyítani, hogy...
Volt egy olyan fordulat a beszédedben, hogy amikor tudatosodott benned, hogy te már oda tartozol. És erről az jutott eszembe, hogy van egy ilyen számomra nem igazán szimpatikus elmélet vagy tanácsgyűjtemény, amelyik azt mondja, hogy ha el akarsz érni valamit, csak tegyél úgy, mintha már elérted volna, és ezzel be fogod vonzani. De most rájöttem, hogy amit bevonzásnak neveznek, és amit én egy ilyen misztikus hablatnak tartok, ez valójában azt jelenti, hogy már elkezdesz úgy viselkedni, mint aki oda tartozik, és rögtön valami rezonancia, valami kapcsolat kialakulását ezzel segíted, és egy idő múlva tényleg valóságossá válik.
Igen, van ennek egy folyamata. A folyamat az az, hogy először érzünk valamit, aztán annak hatására gondolunk, aztán cselekszünk, és akkor ugye ennek a következménye az, hogy milyen az életed, a környezeted. És ugye itt az a lényeg, hogy az érzés az bennem is ott volt. Tehát én ugyanúgy éreztem magam szerintem először az új közegekben, mint bárki más. Viszont itt a gondolatoknál jutott el az, és itt azt mondom, hogy ebből a szempontból az én életemben fontos szerepet játszott az, hogy mindig érteni akartam mindent, mert viszonylag korán el tudták nekem magyarázni, hogy ahol most vagy, annál sokkal jobb lehetsz, hogyha megteszel érte mindent. És én ezt fel tudtam fogni akkor. És onnantól kezdve, hogy ebbe a flow-ba vagy, úgymond, ebbe az érzésbe jönnek hozzá majd a körülmények, onnantól kezdve már arra figyelsz, hogy hú, most nem az, hogy hányszor nem szóltak hozzá, hanem hányszor voltak velem kedvesek.
Mint a fájós új, arra figyelsz. Tehát mindenkivel mindenféle történik, de arra figyelsz fel, ami megerősít. És nem arra, ami visszafog.
Igen, csak itt is nagyon fontos, hogy először belül először bele kell tenni annyi melót, akár tanulásba, akár sportba, akár bármibe, hogy először magadnak azt mond, na most már én magamban biztos vagyok, innentől kezdve már mindegy. És szerintem itt csúszik el már a legtöbb helyen, hogy ezek az érzések miatt itt nem alakul ki azt, hogy belül először saját magunkat kezdjünk el valamilyen szinten hinni.
Uh-huh. Nagyon sokan mondanak olyasmit is, hogy nem vezet jóra a nagyra vágyás, miért nem elégedett mindenki azzal, ahol van, főleg akkor, amikor arról van szó, hogy valaki más településre vagy más országba akar költözni. Olyankor szokták azt mondani, hogy miért nyugtalankodik. De meg végig arról beszélsz, hogy az ember próbálja meg föltárni, hogy mi a maximum, amit kihozhat magából, és meg ne álljon korábban.
Igen, igen. Én pont így gondolom, és én mindig is úgy voltam ezzel, és azt mondom, hogy mindig volt olyan ember a közelemben, a környezetemben, aki megerősített, és kicsit tudat alatt szelektáltam is. Tehát, hogyha valakivel beszéltem a céljaimról, vagy bármiről, és azt láttam, hogy nem hisz benne, vagy csak azt mondja, hogy hisz benne, de amúgy nem, akkor én nem akartam vele beszélni. Én azt akartam, hogy olyan emberek legyenek körül, akik azt mondják, hogy meg tudod csinálni. Úgyhogy ez egy kicsit gyerekes volt még az elején, meg volt is bele a probléma, de utólag azt mondom, hogy jól tettem, mert így tudtam kialakítani a saját fejembe ezt, hogy működik, és utána már jön az, amit mondtál, ez nagyon jól működik szerintem is, hogy csatlakoznak hozzá lehetőségek, környezetek, és a többi. És ilyenkor, amikor azt mondták például, hogy szerencsém volt, akkor én már akkor is ráláttam, hogy ez nem szerencse, de találkoztam egy nagyon jó megfogalmazással, ahol definiálták a szerencsét, és azt mondták, hogy a szerencse az a lehetőségek találkozása a felkészültséggel. És ez nekem nagyon tetszik, és én ezt is így gondolom, ezt teljesen elfogadtam, és azóta így sok minden értelmet nyert.
Ha megengeded, ez lesz a műsor címe, amikor elhangzik a szerencsének ez a definíciója. Nem hallottam még, és azért mondom, hogy a műsor címe, mert szeretném, ha ez sok helyen megjelenne, és emberek felfigyelnének rá. Kedves Jani, minden beszélgetésemnek ugyanaz a vége. Megkérdezem a beszélgetőtársamat, hogy azon kívül, amiről beszélgettünk, volna-e valami, amit szívesen üzenne a rádióhallgatónak, a podcast hallgatójának, nézőjének?
Hát talán amit kiemelnék, az az, hogy amit te is mondtál, hogy nem csak az akarat a lényeg, hanem a változásra való hajlam, hogy befogadjuk az újat, és azok a gyerekek, most így mondom, a gyerekek, akik éreznek magukban valamit, de nem merik mondjuk kimondani, vagy nem merik fölvállalni, akkor keressenek olyan embereket, akik akár ugyan nem olyan nagy dolog ez így az életet tekintve, de ezen már túl vannak, vagy keressenek olyan szakembereket, vagy csoportokat, vagy vannak erre intézmények, ahol megkapják azt a támogatást, meg odafigyelést, amivel lehet, hogy ki tudják bontakoztatni. Szóval az üzenet az az lenne, hogyha valakiben van, akkor ne tartsa magába, hanem meséljen olyan embereknek róla, akik elhiszik neki, meg akik biztatják.
Jani, köszönöm. Igyekezni fogok, hogy sokakhoz eljusson ez az üzeneted. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Ami elhangzott, az egy hosszabb beszélgetésnek csak egy részlete volt. Az egész beszélgetés a Szia Tanárú YouTube csatorna Beszéljünk Róla Együtt lejátszási listáján Más Környezet, Más Nyelvi Világ címen meghallgatható. Szünet után pedig Elritók Nórával beszélgetek arról, hogy a tovább lépést hogyan befolyásolja a környezet. Thank you. Elritók Nórával, a Berettyó Újfalun és Toldon működő Igazgyöngy Alapítvány alapítójával beszélgetek. Nóra augusztusban nyugdíjba ment. Mit mondjak, ez sem az aktivitásán, sem a lendületes stílusán nem látszik. Magáról az alapítványról, az ott végzett munkáról hosszú interjút készítettem vele. Ez a Szia Tanár úr YouTube csatorna, Beszéljünk róla együtt lejátszási listáján, Igaz gyöngy a mély vízben címen megnézhető. A mostani beszélgetésünk is fent van a lejátszási listán, ennek a címe a beszélgetés végén hangzott el Nóra szájából, élhető társadalomban mindenkinek helye van. Sajnos ebben a rádió műsorban nem fért bele az egész beszélgetés, de azért éppen elég komoly és kényes kérdés elhangzott. Például az, hogy miben gátolja a továbblépést az ismeretlentől való félelem. Mi a foglalkoztatás ellentmondásának az ördögi köre?
Köszönöm szépen, hogy másodízben is találkozhatunk. Az első beszélgetésünk az Igaz Gyöngy Alapítványról szólt, és Toldról szólt, az ottani eseményekről. Most viszont a segítségedet kérem valamiben. Szeretnék végig gondolni folyamatokat és lehetőségeket. A felnőttkori tanulásnak nem ugyanazó az oldalán vagyunk, és ezért én abban reménykedem, hogy ugyanannak a kérdésnek különféle oldalairól tudunk beszélgetni. Hadd mondjam el még bevezetésül, hogy 2 nappal ezelőtt egy olyan fiatal emberrel beszélgettem, aki egy olyan tanyán nőtt föl, amelyik egyetlen épületből állt, abban 3 család lakott, és ő elmondta, hogy amikor beköltözött egy akkora faluba, amelyiknek én a nevét se hallottam soha, olyan pici, számára akkor is, hogy kitágult a világ. És valójában a fő kérdésem az, hogy hogyan zajlik az a folyamat, ha folyhat ilyen egyáltalán, amikor valaki kitágítja magának a világot, amikor tovább lép. Hogyan lehet kijutni például a mélyszegénységből?
Jó, ez egy nagyon izgalmas téma. Nyilván kötöm az egészet életkorhoz, mert hogy ennek azért van egy természetes életkori megfelelője, hogy mikor tanulunk meg írni, olvasni, számolni, mert gyerekkorban nem ugyanaz megtanulni, mint felnőttkorban. Azt hiszem, azzal is tisztában vagyunk mindannyian, hogy az alapkészségek azok a világlátáshoz szükségesek. Tehát az, hogy valaki tud olvasni, az így önmagában csak egy készség, de egy olvasott ember az érdeklődik a világ iránt, és érti is a világot. Ha érti a világot, akkor vágyak fogalmazódhatnak meg benne, hogy akkor megismerjen, közvetlen megtapasztalása legyen bármiről. Na most ezzel azért megyek így vissza, mert hogyha most egy felnőtt nem kapja meg, vagy nem kapta meg, mikor gyerek volt, azokat az alapkészségeket olyan szinten, ami magával hozta volna a világlátás képességét és vágyát, akkor neki ott abban a zárt közegben be is zárul a világ. Ő ott akar kiteljesedni, és nem tud belőle kilépni. Na most felnőttként ezeket a kapukat megnyitni sokkal nehezebb. Nekünk a terepi munkában van olyan fiatal felnőtt, aki például velünk jött el 28 évesen először a fővárosba. Na most mondhatnánk, hogy mi az, hát felülhetett volna egy vonatra bármikor. De ez a közeg, ami itt van, egy szegregált faluhoz képest, teljesen más, és megéljük ezt például abban is, hogy a közlekedés ismerete, és nem a vonat közlekedésről beszélek, mert arra felülök, meg leszállok, hanem hogyha mondjuk Debrecenbe bemegy, és meg kell keressen egy kórházat, meg kell keressen egy szakszolgálatot. Melyik villamossal? Hogyan? Egyszerűen nincs meg erre a tudásuk. És ettől félnek is tőle, és ezek mind-mind összeépülnek abba, hogy inkább a biztosat választja, hogy ott marad, abban érzi biztonságban magát, abban a közegben egy biztonságérzet is ahhoz kapcsolódik, amit ismer. És az nem tud megfogalmazódni az a vágy, hogy az ismeretlen a bizonytalan felé. Ki fogod segíteni nekem? Ki fog elindítani abban a világban. És ez most azért érdekes, mert ezt nem csak a fizikai környezetben kell, hogy értelmezzük, hanem a digitális térben is. Mert a digitális tér az ott van a szegregátumokban is. A digitális tér az kinyithatja a világot. az megmutathatja, mm-hmm. hogy máshol milyen élet van, ha valaki tud tájékozódni benne. De tud-e tájékozódni benne az, akinek nem erősek az alapkészségei? Akiben nem alakul ki az az attitűd, mm-hmm. hogy kell a világot értelmezni. Na, ezek a nagy kihívások a felnőtt.
Végig a szegregátumról beszélsz, noha ugyanez mindenki mással is. Így van, hát én budapesti vagyok, de emlékszem, hogy amikor életemben először jártam Londonban, akkor hogy el voltam anyátlanodva, pedig hát miről van szó, ugyanúgy utcák vannak, nem ennyi föld alatti vonal van, hanem amannyi, tehát tulajdonképpen nem is nagy a különbség.
Igen, és mégis szorongással tölt el bennünket. Igen, és ez sokszorozódik olyan közegben, aki abban nő fel, hogy nincs rá példa, hogy elmennek máshova, nincs rá tudás, hogy hogy lehet ott kapcsolatokat teremteni, hogy lehet ott túlélni. Uh-huh. Tehát a túlélési stratégia egy zárt körben felépül, abban biztonságosnak tűnik. Ha biztonságosnak tűnik, akkor abban jól érzem magam, míg a másik tele van buktatókkal. És a szülőben is benne van ez. Most pont beszéltünk egy anyukával, azt mondja, a fia kőművesnek szeretett volna tanulni, de abban a távolságban, ami most a falutól számukra belátható, mondjuk Tóth Berettyóújfaluban nem indul kőműves, nincs kőműves képzés. És akkor teljesen természetesen a többségi agyával az ember fölteszi a kérdést, ha miért nem jössz akkor Debrecenig? Ja, az már túl messze van. Nem engedjük el a gyereket kollégiumba, mert féltjük, mert nem tudjuk, hogy ott milyen hatás érné, mert az már nekünk, a biztonságérzetünkön túlmutat. És ezeket mi lépésről lépésre tudjuk lebontani. Amikor Tóthon elkezdtünk dolgozni, csak Bihar-Keresztesig mentek a gyerekek iskolába, az volt az eredmény, hogy bementek Berettyóújfaluba, és ott már nagyobb kínálat volt a középiskolákban. Most a következő fokozat az lesz, hogy meg tudjuk elugrani Debrecent, mert ahhoz már kollégiumi elhelyezés kell. És a kollégium az újabb kihívás, akkor a gyerek ott alszik, akkor a szülő nem látja, van elég pénz arra, hogy ott, nem tudom, megéljen, megvegye azt, amit a többi megvesz, van-e utazótáskája, tud-e vinni ágyneműt a kollégiumba, stb. Stb. Tehát egy csomó új probléma rakódik rá.
Remek, ahogy az egész láncot fölépítetted, kezdve attól, hogy valaki olvasni tud odáig, hogy abban az értelemben is kitágul a világ, hogy más terveket mer megfogalmazni. Ugyankor rendkívül elkeserítő, hogy azt mondod, hogy felnőtt korban ezt nagyon-nagyon nehéz megugrani. Nehéz, de nem lehetetlen. Mi lehet mégis a módja?
Benne vagyunk ezekben a munkaszocializációs folyamatokban. Tehát nyilván nagyon szeretnénk azokat a felnőtt embereket is legális munkavállaláshoz jutatni, akik a kapcsolatrendszerünkben most szülőként vannak benne. Ugye ennek egyik módja, hogy társadalmi vállalkozásunk van, és ott foglalkoztatjuk őket, de ugye kapcsolatban vagyunk a cégekkel, és hát nagyon szeretnénk ide becsatornázni őket. Most itt jön egy óriási probléma, hogy a cégek azok kész embereket várnak.
Jaj, persze.
Ők azt gondolják, hogy azokkal a kompetenciákkal,